Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja. Az Independence cikke nyomán az Index írt az Antarktisz jégtakarójának olvadásáról és annak vulkáni tevékenységre gyakorolt hatásáról. A kutatók szerint a jég olvadása csökkenti a föld kéregre nehezedő nyomást, ami fokozhatja a felszín alatti vulkánkitöréseket. A cikk arra figyelmeztet, hogy ezek a mechanizmusok hosszú távon fenyegetést jelenthetnek az éghajlatra, és a kibocsátás mérséklése esetén is kockázatot jelentenek. Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mai vendégünk nem régiben járt az Antarktiszon, így első kézből tudjuk kérdezni, hogy milyen is ez a táj, milyen benyomásai voltak róla. Itt van velünk Müller Kornél, a Törlei Kft. Ügyvezető igazgatója. Szia Kornél, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Én is nagyon örülök, mert hogy te rengeteg helyen jártál már a világban, és ez pont kapóra jött, hogy voltál nem régiben az Antarktiszon. Mesélj róla, milyen benyomásaid voltak.
Valóban így van, mondjuk most jöttünk haza a szilveszter után az Antarktiszról, elképesztő nagy élmény volt. Ugye egy hajóval mentünk, és több partra szállást is végeztünk. Ugyan közvetlen nem tudok hozzászólni a vulkáni tevékenység több évezredes változásához, de jártunk például működő vulkánon, és egy fantasztikusan gazdag élővilágú és természeti világú hely ez az egész vidék.
És ugye nem ez az egyetlen olyan hely, ahol jártál mostanában az elmúlt években, nagyon sok benyomást szereztél északi utazások alkalmával, és azt feltételezem, hogy azért ezekre nagyon komolyan fel kell készülni, tehát ezek nem egy ilyen klasszikus turista utak, hanem valószínűleg sokkal nagyobb felkészülést igényelnek. Mesélj erről, hogy miért éppen ezeket a tájakat választod, és hogy kikkel utazol, milyen felkészültséggel.
Hát ezek az utak ugye különböző felkészülést igényelnek. Itt például az Antarktisznál elég sok mindent megoldottak nekünk, és igazából az expedíciós ruhát is például tudták biztosítani, úgyhogy ez nagyon megkönnyített a felkészülést, de volt például olyan utunk Szibériába, Kelet-Szibériába, amit teljes mértékig magunk terveztünk, meg szerveztünk, meg több mint fél éves előkészületet igényelt, egyáltalán csak az útvonalnak a kitalálása, annak a kigondolása, hogy hol fogunk megszállni. Ott a ruhát is, teljesen más ruházatot is igényelt, és ott azt is nekünk kellett kitalálni, hogy hogyan fogunk beszerezni olyan speciális ruházatot, amit mondjuk Európában egyáltalán nem lehet kapni, vagy hogyan fogunk olyan helyeken megszállni, ahol alapvetően nincs egyáltalán turizmus, vagy például milyen közlekedési eszközzel fogunk menni, mert nem olyan egyszerű ott mondjuk autóstoppolni, vagy felszállni az első helyi buszra például.
Ez azért nagyon érdekes egyébként, mert ugye egy üzletember vagy, akiről azt gondolnánk, hogy amikor mondjuk elmegy nyaralni, vagy egyáltalán helyeket felfedezni, akkor azért megvan a maga komfortzónája, amiben szeret benne maradni, és ahogy mondod, azért ezek nem csak az utazások tekintetében, hanem mondjuk a szállás vagy egyéb tekintetében is úgy tűnik, hogy eléggé extrém körülmények között zajlanak. Mi az, ami téged erre sarkal? Az emberek, a kultúra, a látvány? Miért ilyen helyek vonzanak?
Hát először is azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga komfortzónája, csak ez mindenkinek máshol helyezkedik el, és én nagyon sokat tudok és hajlandó vagyok beáldozni azért, hogy izgalmas helyeket lássak. Tehát nekem nagyon fontos az, hogy felfedezni tudjak, új dolgokat tudjak megtalálni, olyat, ahol valóban megmarad a felfedezésnek az öröme és az értéke. Tehát például mondjuk a Kelet-Szibériai útnál nagyon sokat próbáltunk találni olyan embert, aki ment, ismerünk olyat, aki ezeken a helyeken járt, és nem találtunk. Tehát az 100%-os felfedezés volt, ott minden egyes lépésünk, vagy minden egyes megtett kilométer újdonságot hozott, és azt hiszem, hogy engem ez hajt a leginkább felfedezni a világot. Talán ez ad nekem energiát. Ugye mindannyian talán azért is utazunk, hogy energiát kapjunk, végül is olyanok vagyunk, mint egy akkumulátor, amit bizonyos dolgok merítenek, bizonyos dolgok feltöltenek. Ezt a feltöltődést vannak biztos olyanok, akik attól kapják, hogyha mondjuk csütkéreznek egy tengerparton, én egy kicsit másképp vagyok bekötve.
Azt hiszem, hogyha az ember egy ilyen expedícióra indul, akkor valószínűleg lélekben is fel kell készülnie túl azon, hogy nyilván a felfedezés vágya hajtja. Mi volt számodra a legnagyobb kihívás, hogyha így végig kellene gondolnod azokat az expedíciós utakat, amiken jártatok az elmúlt időszakban? Ugye említetted itt Kelet-Szibériát például.
Igen. Tehát Igen, ezek az utak ugye igényelnek lélekben is felkészülést, de tartalmi felkészülést is, tehát én képes vagyok heteket, hónapokat, van olyan eset, amikor akár egy fél évet, évet is a nappaliban kiteregetett térképeken kúszni, mászni, és azokon gondolkodni, hogy ott hogyan fogjuk megtalálni az utunkat, és ugye másfajta felkészülést is igényel. Most például, mivel tudtam, hogy jeges vizeken fogunk kajakozni, elég sok energiát öltem abba, hogy egy kajakos önmentést vagy mentést gyakoroljak, hogyha esetleg bajba kerülünk, akkor azért mégis az ember szeretné túlélni ezeket a kalandokat. Mi volt a legnagyobb kihívás? Hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok és különböző kihívásokkal szembesültem. Ugye előfordult, hogy a szírsivatagban több mint 50 fokban voltunk egy liter vízzel, és ki kellett találni, hogy hogyan fogjuk túlélni, és nem és volt hogy? Közlekedési eszköz nálunk. Úgyhogy ez volt talán az egyik extrém, az plusz 50 fok volt, és relatíve szomjasak voltunk, és nem tudtuk egész pontosan, hogy merre felé járunk. A másik talán szintén ilyen extrém helyzet volt most Szibériában, amikor ugye mínusz 57 fokban voltunk, és ott is voltak azért kellemetlen helyzetek, tehát volt olyan, hogy kicsúsztunk a jégútról, ahol mentünk, és egy több méteres hóba eltemetődött az autónk, amivel voltunk.
Várj, itt egy csomó olyan dolgot mondtál, ami szerintem egy átlagember számára önmagában olyan kihívás lehet, hogy ott kétségbe essék, és azt mondja, hogy nem csinálom tovább. Szóval, hogy amikor ott álltatok az 50 fokban a sivatag közepén egy liter vízzel, hogy oldottátok meg ezt a feladatot? Illetve amikor ott álltatok a mínusz 57 fokban, akkor hogy jutottatok ki ebből a helyzetből? Mi volt az, ami segített nektek?
A sivatagban eleve, ugye, ahogy oda jutottunk, ott az volt a koncepciónk Szíriában, ez még ugye a polgárháború előtti időszakban volt, hogy egy nagyon izgalmas romot megtaláljunk a sivatag közepén, feleségemmel voltunk egyébként, és egy adott városban egy taxis azt mondta, hogy ő nagyon jól ismeri ezt a helyet, és el fog minket vinni, és már amikor egy sárga taxival messze a sivatag közepén jártunk a mély homokba, és elkoparta magát a taxi, akkor bökte ki, hogy ő igazából soha nem járt erre, csak a pénzért szerette volna ezt a projektet megnyerni. Úgyhogy ott egy ilyen helyzet adódott, aztán nagy nehezen kiástuk közösen az autót, és eljutottunk egy útig, végül is az egy aszfaltos út volt, amit félig meddig fújt csak be a homok, és ő az egyik irányba távozott, és mi mondtuk, hogy minket hagyjon ott, mert mi viszont az ellenkező irányba mennénk, és ekkor volt az, hogy egy idő után egy liter vízünk maradt, és 50 fok volt, és nem jött semmi. Gyakorlatilag volt ott egy ilyen jelzőtábla, annak az árnyékába áldigáltunk feleségem, úgyhogy árnyékban volt 50 fok, ezért segített ez a jelzőtábla túlélésbe. De nagy szerencsénk volt, mert igazából körülbelül egy-két óra múlva jött egy iraki kamion, aki azonnal fölvett egyébként, ez nagyon jellemző ezekre a vidékekre, hogy nagyon segítőkészek az emberek, tehát hogyha látják, hogy valaki bajban van, akkor nekünk legalábbis mindig szoktak segíteni, úgyhogy végül is egy nagyon kellemes kamionos útunk volt egész a tengerpartig Szíriába. Tehát végül is minden jóra fordult, ott volt egy-két óra, amit egy kicsit kellemetlenül éreztünk magunkat és aggódtunk. Szibériában szintén egyébként más valakire hagyatkoztunk a menekülésben, mert ahogy mondom, ott ugye elsüllyedt a hóban az autónk, ami kicsúszott, egy olyan körülbelül 5 méteres árokban volt az uazunk, és ott jött egy kamion, egy kamaz hosszú kamion, és az is azonnal megállt, és segítségünkre sietett, egy drótkötéllel kihúzott minket egy pár órás veckelődés után. Tehát mindig megoldódnak ezek a dolgok, csak amikor benne van az ember, akkor adódik egy kis izgalom, hogy is jöjjünk ki belőle.
Tudod, amikor így hallgatlak, akkor nyilván beleélem magam ezekbe a helyzetekbe, biztos, hogy nagyon extrém lehetett, és az embernek a tűrőképességét minden tekintetben próbára teszi, miközben nyilván egy gyönyörű helyen vagy, és egy különleges élményt élsz át, hogy vajon amikor az ember hazajön, és visszaül az irodai környezetbe vezetőként, ügyvezetőként, ugye, üzletemberként, akkor ezeket a helyzeteket hogyan tudod átfordítani például a tekintetben, hogy amikor döntéseket kell hozni, amikor az üzleti életben nehéz helyzetekben találod magad, akkor ezek segítenek, vagy valamennyire vissza tudsz nyúlni ezekhez az élményekhez, emlékekhez?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segítenek. Azon kívül, hogy ugye feltöltenek ezek az élmények, és ezáltal magasabb energiaszinten tudok mozogni a hétköznapokban, ez már önmagában nagyon segít. A kritikus helyzetekben én azt gondolom, hogy mindig az a fontos, hogy az ember meg tudja őrizni a nyugalmát. Ez akár egy olyan kritikus helyzet lehet, amikor mondjuk az ember az életéért küzd, de lehet egy olyan kritikus helyzet az üzleti világban, amikor valamilyen szempontból probléma van, és meg kell ezt oldani. Nagyon sok múlik azon, hogy az ember mennyire tudja megőrizni a hidegvérét. Én azt gondolom, hogy ezek a határoknak a feszegetése segít nekem abban, hogy egy akár másoknak nagyon-nagyon kritikus helyzetnek tűnő szituációt én sokkal inkább átlagosnak, vagy az átlagos határokon belülinek tudok érezni, és ezért nagyon nehezen esek pánikba, vagy én ritkán van az, hogy azt mondják, hogy tehát úgy tűnik, hogy pánikban vagyok. Meg tudom őrizni a hidegvérem, és ezáltal azt remélem, hogy jobb döntések tudnak születni ezekben a helyzetekben.
Visszatérve azokhoz az élményekhez, amiket átéltél és helyekre, ahol utaztál mostanában, mi volt például akár csak a 2024-es évedben?
2024 egy gazdag év volt utazás tekintetében, vagy élmények tekintetében. Sokat jártam a Kaukázusba, és nagyon-nagyon élveztem igazából azokat az utakat. Tehát az emberek szenzációsak, Grúziában jártam többször, a környékbeli országokban, a Kaukázus hegyeiben. Nagyon nagy élmény volt ez, relatíve kevés a turista, és fantasztikus kapcsolódni azokkal az emberekkel, akik ott járnak. És utána egy egész hosszú útra autóval elmentünk Iránba, ami kifejezetten sok feltöltődést okozott, tehát az emberek, akik gyakorlatilag egyáltalán nem vagy nagyon kevéssé találkoznak külföldiekkel, turistákkal, olyan mély kapcsolatokat lehet velük kiépíteni, és olyan hamar megnyílnak, annyira barátságosak, hogy ez rengeteget adott nekem, illetve a családom többi tagjának is, akik velem együtt voltak. Talán életünk egyik legnagyobb élményét adó útja volt ez.
Irán nagyon érdekes, mert hogy ugye a hírek alapján tematizáljuk a gondolkodásunkat, hogy mit gondolunk egy országról, és ugye Irán nem kifejezetten a turista célpontok közé tartozó ország, ami mondjuk így eszünkbe jut, és te mégis azt mondod, hogy milyen kedvesek ott az emberek, milyen jó benyomások értek, milyen gazdag kultúra. Amikor egy ilyen élmény után te hallod a híreket, akkor máshogy olvasod, máshogy éled át ezeket a sajtóban megjelenő közléseket az országgal kapcsolatban?
Abszolút igen. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ahogy az ember utazik, elég sok olyan helyen jártam az életembe, ahol megkérdőjelezhető mondjuk a politikának az irányvonal vagy a gondolkodása.
Majd még fogunk erről beszélni, igen. Szerintem.
És ez nagyon fontos először is, hogy elkülönítsük ezt a két dolgot. Tehát azok az emberek, akik ott élnek egy adott országban, azok ugye nem tehetnek arról, hogy milyen az adott országnak a politikai gondolkodása egyfelől, másfelől pedig talán sokkal jobban ki vannak téve azoknak a dolgoknak, amik érik ezt az országot ezáltal. Tehát mi konkrétan ott voltunk például, amikor a Irán megtámadta Izraelt, véletlenül ez így alakult, hogy ott voltunk. Azt kell mondjam, hogy ott a nagyon tulajdonképpen kellemetlen helyzetben egy egész érdekes szituáció is kialakult, mert a reptéren kérdeztem, hogy miért törölték a járatokat. Az információpultos mondta, hogy hát azért, mert megtámadtuk Izraelt, és én zsigerből azt mondtam, hogy dehogy támadtuk meg, én nem voltam benne, tehát lehet, hogy ti megtámadtátok. De igazából, amikor visszajön az ember ezekről a helyekről...
Nyugati emberként egyből azonosultál a helyzettel, igen, érdekes.
Tehát amikor visszajövünk, már nem tudunk másképp gondolni erre, mint azokra az arcokra, azokra a személyekre, akikkel ott megismerkedtünk és összebarátkoztunk. Tehát például, amikor én mondjuk Szíriában hallottam a híreket évek alatt, igazából 10 évig ugye konfliktus volt Szíriában, és még hallottam, hogy Aleppót lebombázzák, Damaszkus környékén milyen problémák vannak, Palmirában, Derezúrban. Hát Derezúrban nekünk baráti kapcsolatok alakultak ki, és azt a várost gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé az ISIS harcosai. Ez nekünk nem egy újság címsor, hanem ott emberek jutnak eszünkbe, és ez nagyon más. Egy kicsit olyan, mintha Debrecenről lenne szó, vagy Miskolcról, nem pedig egy absztrakt városról.
És akkor most itt megint visszacsatolok arra, hogy ugye üzletemberként, emberekkel, vezetőként foglalkozó, szakemberként döntéseket hozol, adott esetben mondjuk emberek életével kapcsolatban is. Ezek a döntések szintén visszavezethetők oda, hogy mennyire sokszínű emberrel ismerkedtél meg az utazásaid alatt?
Én azt gondolom, hogy talán igen, de ez csak egy feltételezésem, nem tudom. Ugye vezetőként én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az egyik legfontosabb felelősségem pont ez, hogy több száz embernek a sorsa múlik a döntéseimen, közvetlenül, tehát a munkatársaim sorsa, és az ő hozzájuk tartozó családok sorsa. Tehát ezt én soha nem, tehát mindig a fejemben van az, hogy amiket döntök, akár a munkatársakkal kapcsolatban, de akár üzleti stratégiával kapcsolatban, hogy mennyire jól fog menni az a cég, mennyire lesz sikeres, és ezáltal milyen fajta béremeléseket tudunk adni. Ezek mind hatnak, hogyha van néhány száz alkalmazottunk, például a Törlénél dolgozunk ugye 300-an, sok száz embernek az életére hat ki az ő családjuk és családtagjaik által. Ezt én azt gondolom, hogy nem lehet elszeparálni. Hogy ez a gondolkodásom az utazásaim miatt alakult-e ki, vagy nem, ezen még soha nem gondolkodtam. Valószínűleg az ember személyisége az a sok tényező által alakul ki, és biztos vagyok benne, hogy az én gondolkodásomra azért nagyon-nagyon sokat hatottak azok az utazások, amikben életemben volt részem.
Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést Müller Kornél.